Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat, a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba, közölték a szervezők Budapesten sajtótájékoztatón. A csíksomlyói búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonat június 5-e és 8-a között közlekedik. A Krakkó célpontú Fekete Madonna zarándokvonattal június 23-a és 26-a között utazhatnak az érdeklődők. A Bodajk célpontú Nagy Boldogasszony zarándokvonat pedig augusztus 15-én indul. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen kiemelte. A zarándokvonatok lelki erőműként működnek. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök arról beszélt, hogy a zarándokút nem turista kirándulás, mert a résztvevők nem a helyeket járják be, hanem saját magukat. Ilyenkor az ember átgondolja életét, megnézi, milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival, fogalmazott. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a csütörtök reggeli bombafenyegetésben. Közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon a Bombariadók országszerte című közleményét frissítve. Azt írták, valamennyi intézménynél rendőri jelenlétet biztosítanak, hozzátették. Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert vagy robbanásra alkalmas eszközt nem találtak. Optimista a kormány, mert a magyar gazdaság komoly növekedés előtt áll, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a kabinet szerdai ülésén a nemzetgazdasági miniszter hosszabb elemzését hallgatta meg, amely az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra okot adó helyzetértékelés volt. A miniszter azt mondta, a háború belátható időn belüli befejezésére lényegesen nagyobb az esély most, mint korábban bármikor, de ettől függetlenül is a magyar gazdaságban a fordulat jelei mutatkoznak, sőt azok kézzel foghatóak. Gulyás Gergely kiemelte a rekordszintű 4,7 milliós foglalkoztatottságot, a növekvő reálbéreket, a fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom tavalyi bővülését, a lakossági hitelállomány növekedését. Magyarország és Szlovákia nem egyszerűen csak jó szomszédi viszonyban van egymással, hanem az európai politika legfontosabb kérdéseiben is ugyanazt vallja, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt keddi pozsonyi látogatásáról. A miniszter közölte, a két kormány a józanész hangja az európai politikában és az európai bővítés politikában is, Magyarország pedig szolidáris Szlovákiával. Az új amerikai elnök és adminisztráció által hozott döntések egybevágnak a magyar kormány elmúlt bő évtizedben megtett lépéseivel. Értékelte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten Donald Trump amerikai elnök első intézkedéseit. Gulyás Gergely a kormányinfón a hét jelentős eseményeként beszélt az amerikai elnökválasztásról, és úgy fogalmazott, amit Trump az Egyesült Államokban csinál, azt évek óta csináljuk itthon. A miniszter azt mondta, a határvédelemben, a migrációs és genderpolitikában Magyarország ugyanazt az álláspontot képviseli, mint néhány napja az Egyesült Államok. Mi hamarabbi erőegyensúlyra van szükség az államok, mint közhatalmak és az őket jelenleg ostromló magánhatalmak között, hangsúlyozta Kövér László, az országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság alapításának 35. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián mondott köszöntőjében. Hozzátette, a nyugati világban emellett változatlanul alkotmányos egyensúlyra és kölcsönös ellenőrzésre van szükség a hatalmi ágok között, valamint hatalmi erőegyensúlyra a szuverén államok közötti kapcsolatokban. Végül az időjárásról. Délutántól a déli ország részben több helyen is várható esőzápor. Főként a nyugati és a déli tájokon élénkül meg a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet a délnyugati, nyugati ország részben általában a 6 és 14 fok között várható, de északkeleten, keleten továbbra is hűvösebb lesz. Az északi középhegység térségében 1 fok körül maradhat a hőmérséklet. Késő este mínusz 1 plusz 6 fok valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 11 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb. Híreket hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Vince diákonus és vértanú. Valenciában halt meg 304-ben. Szent Vince is a korai kereszténység nagy vértanúja. Valószínűleg a spanyolországi Huescából származott. Zaragoza püspöke, Szent Valérius volt a tanítója. Diákonussá szentelte, és nagy segítője lett a szegények gondozásában, az igehirdetésben, a kereszteléseknél és az áldoztatásoknál. A mai napig Spanyolország nagy szentjének tartják. Szentelő püspöke Szent Valérius beszédhibás volt, ezért Vince vállalta helyette az igehirdetést, de nem csak ezt, hanem ő válaszolt a főpásztor helyett a keresztény üldöző római császár helytartója előtt is. Amikor kitört a Diokléciánus féle keresztény üldözés, Valencia kegyeten helytartója azzal akart magának tekintélyt szerezni, hogy az üldözést a püspökkel és diákonusával, Vincével kezdte. Mindkettőjüket bilincsbe verette, majd Zaragozából Valenciába hurcoltatta. Dácián, így hívták a helytartót, fölszólította Valériuszt, hogy már csak korára való tekintettel se tagadja meg a pogány áldozat bemutatását. Vincénél pedig előkelő származására és virágzó fiatalságára hivatkozott. Erre a fölszólításra így szólt Vince a püspökhöz. Atyám, ha parancsolod, majd én válaszolok. Valérius, mint annyiszor máskor, most is szívesen adta át neki a szót. Az elszánt diákonus ezután a többi közt ezt mondta. Tudd meg, hogy a keresztények bűnnek és istenkáromlásnak tartják a hit megtagadását, és hogy tovább ne tartóztassalak, nyilván megvalljuk, hogy mi keresztények vagyunk, az egy igaz és örök Isten szolgái. Az ő nevében a szellem fegyvereivel küzdünk a te ravasz fortéjaid ellen. Fenyegetéseidtől és kínzásaidtól nem félünk, hanem az igazságért örömmel fogadjuk a halált. Kínzásaid csak előkészítenek bennünket az örök élet koronájára, a halál által az életbe jutunk be. Az idős főpásztor a kínzások következtében hamarosan meghalt. Vince azonban rettenetes szenvedések közepette készült az Úrral való nagy találkozásra. Először kifeszítették kezét és lábát, majd véresre szaggatták testét, miközben ő hangosan megvallotta hitét. Ezek után rostélyra fektették, tüzet raktak alá, és a lángokba sót szórtak, hogy felpattogva mélyen belefúródjanak mezítelen testébe. Következett a tüzes lemezekkel való sütés, de Isten iránti szeretete erősebb volt a rostély alatt sistergő lángoknál. Végül a börtönpadlóján halt meg. A helytartó még holta után is bosszút akart állni rajta, megtagadta a temetését. A szántóföldre vetették ki, hogy a kutyák fölfalják. Egy Istentől küldött holló azonban megvédte a vadaktól. Akkor testét zsákba varták és a tengerbe dobták. A hullámok azonban a partra vetették, és végül a keresztények illő módon eltevették. Vince a római egyház legjelentősebb vértanúinak egyike. Ezt erősíti meg Szent Ágoston is egyik prédikációjában. Rómában 3 templom viseli a nevét. Tisztelete főleg Franciaországban terjedt el. Ennek oka az, hogy a zaragózai püspök a francia királynak adományozta Vince egyházi felső ruháját, és egy gyönyörű templomot építettek a tiszteletére. Mindmáig a szőlős gazdák népszerű szentje. Ha fénylik a Vince, megtelik a pince, mondja a közmondás. S hogy a bor patrónusa lett, annak oka nagy valószínűséggel nevének népies jelentése. Vincent százszoros bort jelent. Sok helyen ezen a napon történik a szőlőszentelés. A gazda hajnalban szótlanul kivonul a szőlőbe, meghinti azt a Szent János evangélista ünnepén megszentelt borral. Imádkozzunk Istenhez, mindenható örökisten, töltsd be minket szent lelkeddel, hogy szívünkben égjen az az erős szeretet, amelyel Szent Vince vértanú győzött minden testi gyötrelmen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya emlékedését az utolsó ítéletről, a szerkesztő Grunda János.
Na de folytassuk Sziennai Szent Katalinnak a könyvét, a dialógust, mert egy kicsit elkanyarodtunk, bár nem a témától, hanem csak egy kicsit a könyvtől. De hasonlóképpen folytatja a mennyei atya is a tanítását Sziennai Szent Katalin által. Az idézetet folytatom. Miként a beteg szem az annyira fényes napban is csak sötétséget lát, az egészséges szem pedig világosságot, és ez nem a fény hibájából van, mintha a világosság mutatkozna másképpen a vaknak és a látónak, hanem a szem hibájából következik, amely beteg. Ugyanígy a kárhozottak az én fiamat sötétségben, gyűlöletben és szégyenben látják. Nem az én isteni fönségem hibájából, amely eljött ítélni a világot, hanem a saját hibájukból. Idézet vége. A végső dolgokról beszélgetve, hadd idézzek a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium nevezetű dogmatikus konstitúciójából, amit az egyházról ír. 49. pont. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak, és tisztán látják magát, a háromszemű egyistent, amint van. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. És visszakanyarodok a 48. ponthoz. Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki örökségünk foglalója. Valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk. De még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól, és bár a lélek zsengéjét hordjuk magunkban, sóhajtozunk, és szeretnénk Krisztussal lenni. De ugyanaz a szeretet sürget bennünket, hogy egyre jobban nekiéljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. Mivel pedig nem tudjuk sem a napot, sem az órát, az Úr intelme szerint állandóan virasztanunk kell, hogy amikor befejezzük földi életünk egyetlen futamát, beléphessünk vele a mennyegzőre, az áldottak közé számláltassunk. S ne kelljen, mint haszontalan és lusta szolgáknak az örök tűzre távoznunk, a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Mielőtt ugyanis uralkodni kezdenénk a megdicsült Krisztussal, valamennyiünknek meg kell majd jelennie Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett, és a világ végén eljönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet föltámadására. Ezért, meggondolván, hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely majd megnyilvánul rajtunk, a hitben erősen várjuk a boldog reményt, a nagy Istent és a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét, aki átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsült testéhez, s aki eljön, hogy megdicsőjön szentjeiben, és csodálatos legyen azokban, akik hittek. Beszéltünk az utolsó ítéletről, és most egy kicsit beszéljünk a külön ítéletről. A Szentírás szerint halálunk után, halálunk pillanatában eldől az örök sorsunk. Itt jusson eszünkbe a gazdag és a szegény Lázár története, vagy a Jobblator, akinek azt mondta Jézus a kereszten függve, még ma velem leszel a paradicsomban. Nem azt mondta, hogy holnap, hanem hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mondta ezt egy köztörvényes bűnözőnek azért, mert hit Jézusban, hit Jézusnak, de nem csak azért, mert hitt, mert vállalta a szenvedést, ugyanúgy, mint ahogy Krisztus is. Vállalta az áldozatot, és ezt a szenvedést már Krisztus szenvedéséhez kapcsolta, ami a szavaiból kisejlik. Vagy Szent István diakónus látomása, miközben megkövezték, látta a megnyílt eget. Tehát a halálunk pillanatában elválunk a testtől, illetve megjelenünk Isten ítélőszéke előtt. A külön ítéleten mi magunk ítéljük meg magunkat, az alapján, hogy mennyire ismertük meg Krisztust. Krisztus lesz a mérce számunkra, aki maga az igazság. Itt tárgyilagosan összehasonlítjuk magunkat Krisztussal. Van olyan teória is, hogy a halál pillanatában lehetőséget kapunk még egy döntésre, még egy lehetőséget. Ebben a határhelyzetben az ember újra döntés elé kerül, mint ahogy megkapta ezt a Jobblator is és a Ballator is. Az egyik így döntött, a másik úgy. Hallottam valahol egy kis történetet. Volt egy testvérpár, az egyik közülük hívő volt, a másik hitetlen. És a hitetlen az életének egy bizonyos szakaszában úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, és a hídról a folyóba ugrott. A hívő testvére egész életében imádkozott azért, hogy az Isten bocsásson meg az ő testvérének, mentse meg az örök haláltól, és ne engedje, hogy elkárhozzon. És ennek a hívő testvérnek álmában megjelent az Úr angyala, és azt mondta, hogy ne félj, mert a testvéred nem kárhozott el, mert amíg a hídról a folyóba ugrott és folyóba érkezett, addig bocsánatot kért Istentől. De ezt a te álhatatos imádnak köszönhette, hogy ilyen kegyelemben részesült. Nem tudhatjuk, hogy mi történik a lélekkel a halál előtti pillanatokban, amikor egy haldokló van mellettünk, és már az agóniáját éli, már nem tud beszélni, gyakran elfordul tőlünk a világtól is, mintha már Isten felé fordulna, ezt megtapasztaltam én is. Viszont azt mondják, hogy eközben mindent hall és mindent ért, pedig mi esetleg azt gondoljuk, hogy már, mivel nem kommunikál velünk, ezért nem hall és nem is ért meg semmit. A külön ítéleten végleg eldől az ember sorsa, állapota mégsem mondható véglegesnek. Azért, mert van, aki még a tisztító tűzbe kerül a purgatóriumba, és még lesz a test feltámadása az utolsó ítéleten. Föltehetnénk a kérdést magunkban, hogy a külön ítélet nem teszi-e fölöslegesé a végítéletet. Mi a többlete a végítéletnek? Van-e egyáltalán értelme? És természetesen minden, ami Isten rendelése szerint van, annak értelme van, az logikus. Nézzük meg, hogy mi a többlet a végítéleten, a különítélethez képest. Az egyik lényeges különbség a test feltámadása, ami a parúziához köthető esemény. A második az anyagvilág megdicsőülése. Új ég és új föld. Epifánia, Krisztus istenségének megnyilvánulása. Dániel könyvében olvashatjuk, az emberfia majd eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Első eljövetelekor szolgai alakban jelent meg köztünk, megalázta magát, második eljövetelekor pedig dicsőségben fog eljönni. Következő, a szentek közössége teljessé válik. Következő, befejeződik az üdvtörténet. A célból jobban látjuk az üdvtörténet összefüggéseit. Isten nem csak megteremtette, de célba is vezeti a világot, az üdvösségbe vezeti. Következő különbség: a paruziának közösségi jellege van, a különítélet egyéni, individuális. Következő többlet: a paruzia Isten igazolása is lesz, az igazság órája. Pedagógiai célja is van a kétféle ítéletnek. Az utolsó ítéleten az egész világ előtt lelepleződik a lélek, és az egész világ látja cselekedeteit, szavait, gondolatait, és ez sokakat visszatart a bűntől. Gondoljunk bele, hogy gyerekeink, feleségünk, családunk, barátaink látni fogják az én cselekedeteimet, szavaimat. És bizony, milyen sokszor teszünk olyat, amit szeretnénk, ha senki nem tudna meg, és senki nem látna. De ott minden láthatóvá válik. Lesznek, akik szégyenkeznek, és lesznek, akik örvendeznek. Ki mit tett életében? Következő többlet vagy különbség a utolsó ítéleten a beteljesedés gondolata. A szentek boldogsága már közvetlenül a halál pillanatában is megvan, de ez kiteljesedik a végső ítéleten. A kétféle ítéletet egységben kell látnunk és folyamatban. Már itt feltámadunk a keresztségben, folytatódik halálunkkor a mennyországban, és beteljesedik a paruziakor. Ez egy nagyon fontos gondolat, el is ismétlem. Tehát folyamatában kell látni az ítéletet, ami már a világban van, amióta Jézus Krisztus megtestesült, és azóta a végső időket éljük, és már itt most, a jelenben történik az ítélet, és a feltámadás pedig elkezdődik a keresztségben, folytatódik halálunkor a mennyországban, és beteljesedik paruziakor, Krisztus második eljövetelekor. Hogyan álljunk az ítélethez, akár a különítélethez, akár a végítélethez? Elsősorban ez a tanítás, amit a katolikus egyház által tudhatunk, az ítéletről és az ítélet lefolyásáról, amit kinyilatkoztatott nekünk a Szentírás, az elsősorban felhívás a megtérésre. Hogy komolyan vegyük az üdvösségünket, komolyan vegyük a lelkünket, ami nagyon drága az Isten előtt. Abból lehet megtudni a lelkünk értékességét, hogy Jézus Krisztus életét adta a lelkünkért, a testünkért, értünk. Buzdítás is ez a tanítás, hogy éljünk egyre inkább erényes, erkölcsös életet, Krisztus tanítása szerint életet, Krisztusi életet, és vigasztalás is egyben, mert aki Krisztus mellett dönt, annak a reménye egyre erősebb, és a félelem az ítélettől, a kárhozattól, a semmibe hullástól, a halálunktól, az egyre inkább oszlik el, és reményé világossággá változik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Magsó Péter atya elmélkedését az utolsó ítéletről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. október 26-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a helyes istenkép kialakulásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség csoportjával. Talán ez a harmadik alkalom, hogy az istenképek és a hétköznapjainkkal kapcsolatos összefüggéseket vizsgáljuk a műsorban. Beszéltünk arról, hogy a külső hatások, családi örökségek milyen hatással vannak az Istenről alkotott képünkre. Beszéltünk arról, hogy hogyan és miként alakul és formálódik az istenkép az életünkben, és miért fontos az, hogy helyes legyen az istenképünk, és most ennek a sorozatnak itt a harmadik részében próbáljuk megfejteni azt, hogy a helyes istenkép hogyan befolyásolja a helyes emberképünket, hiszen ezt nyilván nem hagyhatjuk ki a sorozatból, mert amennyiben istenképekről beszélhetünk, annyiban emberképről, tehát az emberekről alkotott képről is beszélhetünk, és ezt a kérdést hoztam ma ide a műsorba, hogy keresztényként, hívő emberként, vallásos emberként, vagy egyáltalában csak emberként, hogyan tekintünk egymásra, és az istenkép egy vallásos ember életében mennyire van kapcsolatban az emberekről alkotott képpel. És rögtön az elején szeretnék felolvasni, ugyanúgy az Emmaus közösségnek az oldaláról, és néhány összefüggést innen is szeretnék hozni, és aztán utána beszélgetünk egy picit arról, hogy hogyan és milyen módon látjuk ezt a saját és a környezetünk életében. A következő képpen fogalmaz a rövidke kis írás, amit most már így a harmadik alkalommal is idézek. Jézus arra hívott, hogy vele legyünk. Egy magasabb rendű életet akar nekünk ajándékozni. Azt, hogy vele együtt éljünk a világban, az ő szemével szemléljük az életünket és mindennapi gondjainkat. Vele együtt alakítsuk ki kapcsolatainkat, emberekkel, barátokkal, rokonokkal és ismerősökkel. Ahhoz, hogy ennek a meghívásnak eleget tudjunk tenni, minden kegyelmi segítséget megad számunkra. Végső ajándékként pedig elküldte a Szent Lelket, hogy tanítson, vezessen, végasztaljon minket a különböző élethelyzetekben. Akkor tudunk előre haladni ezen az úton, ha minden nap megújítjuk döntésünket Jézus követésére. Jézus úgy nyilatkozott, hogy ő az ember barátja, ő minden jót és szépet át akar adni, ami benne van. de ezt csak olyan mértékben tudjuk befogadni, amilyen mértékben megnyílunk előtte a hit és a szeretet által. A Jézusi élet összefüggéseit figyelembe kell venni. Ha Jézus szeretete mellett döntöttünk, akkor döntenünk kell az ő parancsainak elfogadása mellett is. Ha elfogadjuk parancsait, ez azt jelenti, hogy a szívünk az Isten lakóhelye lesz. Az Isten parancsai nem emberellenes törvények, éppen ellenkezőleg. Az ember legszebb kibontakozásának ajánlatai az igaz élet felé. A megbocsátás, a szeretet, az alázat, a jóindulat és a kedvesség felé, ahogy erről a Galata levél 5. fejezetében olvashatunk. Picit hosszú volt ez az idézet, de most egy kicsit úgy részleteiben is megnézzük, mert nagyon igaz. Isten kép és ember kép. Hogyan befolyásolja egyik a másikat? Hogyan tud segíteni tulajdonképpen a hitünk, az emberi kapcsolataink kialakításában, vagy az addig meglévő kapcsolataink reformálásában? Hogyan terelheti a hitünk helyes mederbe az emberekkel való kapcsolat alakításunkat, az, hogy Jézus szemével kezdjük el látni az embereket, mert azért ez nem egy könnyű dolog, akárhogy is van ez, de azt mindannyian érezzük, hogy nem könnyű Jézus szemével látni az embereket. Mi az, ami ezt könnyűvé teheti? Mi az, ami ebben a segítségünkre lehet? Azt hiszem, hogy most itt a 21. században ezt nagyon-nagyon meg kell fontolnunk, bárki is hallgatja ezt a műsort, hogy hogyan látjuk az embereket.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan élet, hogyha vele vagyok, akkor tehát azt jelenti, hogy minden nap keresem a vele való kapcsolatot, tehát az imádságban, és azt gondolom, ha ez megvan, akkor az életem folyamatosan átalakul, elkezdek tisztábban látni, elkezdek világosabban gondolkodni, és a kísértések is, amik érnek nyilvánvalóan, mert kell, sokkal inkább hely tudok állni mindezt az Isten kegyelméből, és akkor tudom tökéletesebben megélni a parancsokat, mert megtanulok jobban szeretni. És azokat a parancsokat, ugye, amiket Isten adott nekünk, ezeket be kell tartanunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk, hogy egészségesek legyenek a kapcsolatok, és akkor lesznek a teljesebbek, tehát akkor tudunk kiteljesedni, ha benne teljesedünk ki, és ez csak is az imádság által megy, és a magasabb rendű élet az ez, betartva a parancsait, szeretetben élni, magyarul Istenben élni.
Nagyon sokan ma emberi erőfeszítésekkel akarnak emberi kapcsolatokat megváltoztatni, tehát hogy ez itt abból, amit te mondtál, gyakorlatilag az válik így világossá, hogy igazából itt nem az emberi erőfeszítés van az első helyen, vagy nem az emberi erőködés.
Nem, hanem szerintem az imádság van az első helyen, és ott az imádságban, ugye én úgy tudom, meg én így tapasztaltam, hogy a lényeg az, hogy Isten cselekszik, és én vagyok. Tehát, hogy engedem, hogy ő cselekedjen, és ha engedem, akkor gyógyulnak a sebeim, a világnézetem, de minden tisztul a szemem, tisztul a lelki szemem, a látásmódom, máshogy fogom látni az embereket az ő szemével.
Mondjuk lehet, hogy ez megér egy külön műsort, hogy mit is jelent tulajdonképpen az az imádság, ahol az Isten cselekszik, mert nagyon sokszor talán úgy imádkozunk, hogy nem is hagyjuk a jó Isten cselekedni, mert annyira túl akarjuk imádkozni, hogy nem is hagyjuk őt megszólalni és cselekedni, hogy milyen az igazi imádság, de hát erről lehet, hogy majd egy következő műsorban elmélkedünk, beszélgetünk egy kicsit. Most itt a témánál maradva, tehát itt az első pont, amit most így Kriszta is megosztott, hogy igazából itt nem a többet ésszel, mint erővel, vagy többet erővel, mint ésszel, bárhogy értelmezzük, tehát nem ez az elsődleges elv, hanem az elsődleges elv az, hogy a bennem zajló háborúskodás, vagy a bennem zajló háborút az ima erejével tudjam békévé formálni, és akkor a környezetem felé is talán másképp nyilvánulok meg. Lássuk, hogy Timi hogy gondolkodik erről.
Hát én azt tapasztaltam, hogy tehát az első, ami nagyon fontos volt, az, hogy elfogadni azt, hogy a Jóisten engem szeret. És ugye méltó vagyok az ő szeretetére, és hogyha ezt az ember ezt imádsággal is, és hittel végig tudja gondolni, végig tudja imádkozni, akkor onnantól kezdve szerintem az, amit Kriszta mond, nagyon-nagyon jól tud működni. Tehát az emberi kapcsolatokban is óriási kegyelmeket ad a Jóisten, amit nyilván az ima segítségével észre fog venni az ember. És amit kérdeztél a kapcsolatok kialakításáról, pontosan nagyon jó iránymutatást ad ez szerintem erre is. Tehát főleg, amiről beszéltünk a múltkor is, ugye az emberek véleményére adjon valaki, ahelyett azt választja, hogy ugye a Jóisten törvényei szerint él is annak megfelelően, akkor fogja kapni folyamatosan azokat a jeleket, vagy ezt a útmutatást az örök életre törekszik, vagy törekedhet.
Van-e nektek olyan személyes tapasztalatotok a saját életetekben, ahol az imádság hatására változtak az emberi kapcsolatok? Van-e esetleg ilyen emléketek, tapasztalatotok, ahol azt tudjátok mondani, hogy itt konkrétan azt éreztem, hogy egy olyan helyzetben voltam, ahol tényleg az Isten oldotta meg az én ügyemet, és ez tényleg változott, és azóta is mondjuk tart ez a változás.
Igen, nekem volt. Most így konkrét esetet azért nem tudom mondani, ezek lelki gyógyulások voltak. De nekem nagyon fontos, hogy az, amit Timi mondott, az csak akkor valósulhat meg, hogyha az imádságban ugye Isten cselekszik, és gyógyulunk. Gyógyulunk a sebeinkbe, akkor tudjuk elhinni azt, hogy Isten valóban szeret minket, és meghalt értünk. Én azt gondolom. Tehát itt nagyon fontos, hogy a saját sérüléseinken túl legyünk. És ugye nekem is ez, hogy a szüleim válása, meg nyilván hát mindenkit érnek gyermekkorában olyan dolgok, amik esetleg megmaradnak, nyilván engem is nagyon sok ilyen dolog ért, és ebből nagyon régóta szerettem volna szabadulni, gyógyulni, és voltak olyan sérülések, amik egyik pillanatról a másikra gyógyultak be bennem, viszont voltak olyanok, amik hasonló szituációba kerüléskor derültek ki, hogy gyakorlatilag már nincs meg bennem. Hogy máshogy kezelek dolgokat, és nyilván ezáltal változtak az emberi kapcsolataim is.
Timi, neked esetleg volt-e ilyen tapasztalatod?
Nekem érdekes, hogy az emberekhez való viszonyom változik még mindig, tehát ezt nem mondom, hogy teljesen tökéletes, de én azért nagyon sokat imádkozom, hogy segítsen abban a Jóisten, hogy mindenkire úgy tudjak nézni, mint a testvéremre. Ne legyek előítéletes, ne lássam benne csak a rosszat, és nyilván ez főleg akkor éleződik ki, amikor valami miatt az én Isten kapcsolatom nincs rendben. Mert hogyha rendben van, akkor nincs tere annak, ami ettől elvonna.
Végül is így működik tulajdonképpen az Isten kapcsolatunk, hogy szeretve lenni, és az oda-vissza működik, és hogyha én szeretem az Istent, megtapasztalom az ő szeretetét, és az valahogy kiárad belőlem másokra is. Hogyha nyilván az Istennel való kapcsolatom nincs rendben, akkor van bennem egy ilyen hiányérzet, ugye, hogy a Blaise Pascal is mondja, hogy ott van bennünk az Isten alakú űr, ami nincs kitöltve. És nagyon sok emberben ez okozza a feszültséget, hogy ott van benne a vágy, hogy megismerje a természet fölött itt a teremtőt, az Istent, de nem jó helyen keresi, nem találja meg, nem ismeri meg, és ez okoz egy olyan belső feszültséget, ami olykor haragossá teszi, és ez a belső feszültség ömlik ki aztán, ugye a világra és mindenkire, aki körülötte van, és nagyon sokan úgy idegesek, úgy feszültek, hogy tulajdonképpen nem is értik, hogy miért feszültek. Tehát én már nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki mondta, hogy annyira ideges, annyira feszült, de igazából nem tudja, hogy miért ideges, vagy miért feszült, de folyamatosan ideges, folyamatosan feszült, folyamatosan haragszik, folyamatos düh van benne. Tehát, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem békés, aki belül békétlen. Látjuk azt, hogy azért a belső békétlenség milyen zűrzavarokat okoz a környezetünkben, hogy gyakorlatilag, ahogy mondta valaki nem régen, semmi dolgokért simán egymás torkának ugranak az emberek, olyan szintű lett az eltávolodás a társadalomban, amilyen szintű az eltávolodás az Istentől. Egyre jobban közeledjünk az Istenhez, egyre inkább akarjuk őt megismerni, és akkor egymáshoz is közeledni fogunk. Mert akkor nem ellenséget látok a másikban, hanem ahogy Timi mondta, akkor Jézus szemével testvért látok a másik emberben, és ez nem lesz probléma, hogy a másik nem olyan, mint én, hogy valamiben különbözik, hogy nem olyan a bőrszíne, nem az a származása, vagy a hovatartozása, mint nekem. Tehát, hogy ezek nem szabad, hogy ember és ember között ugye ellentéteket szüljenek.
Láthassalak, látni akarnak,
Tovább folytatva az idézetnek a második részében azt mondja egy kis írás, hogy ennek a meghívásnak eleget kell tennünk, ehhez pedig az Isten minden segítséget megad. Végső ajándéként a Szent Lelket küldte el, hogy vezessen minket a különböző élethelyzetekben, emberi kapcsolatainkban. Hogyan vezethet a Szent Lélek? Hogyan segíthet nekünk az emberi kapcsolatokban, az emberekkel való bánásmódban a Szent Lélek?
Nekem ma is volt egy ilyen helyzetem, megmondom őszintén, hogy tarthatatlan helyzet alakult ki egy osztályban, a jó annyira nem, de problémásak egyre inkább a gyerekek, ezt mindannyian látjuk. És semmi komolyabb probléma nem volt, vagy gond nem volt, és én közbe kértem a jó Istent, hogy segítsen meg engem, küldje a Szent Lelket, hogy mit tudok mondani az adott helyzetben, mi az, amit mondhatok, mi az, amit nem. Például a gyerekeknél ez, hogy mi az, ami ameddig elmehetek, meg milyen olyan dolgot tudok mondani, ami esetleg ledöbbent, vagy megérinti a lelkét. A barátságban, hogyha van konfliktus helyzet, már pedig minden barátságban lehet, ha nem is konfliktus helyzet, vagy esetleg vitás helyzet, amiben nem értünk egyet, és de előrébb vinni a kapcsolatot, akkor tényleg azt szoktam kérni, vagy azt kérem, hogy vigye előre a jó Isten ezt a kapcsolatot azáltal, hogy elküldi a Szent Lelkét, hogy segít nekem, hogy ezt meg tudjuk beszélni, hogy mind a ketten nyitottak legyünk arra, hogy megbeszéljük, de egyébként én mindig azt szoktam, hiszen a korábbi tapasztalatokból kiindulva, hogy kérem, hogy ő rendezze ezt a kapcsolatot, tehát hogy én ne nekem kelljen, hogyha ő így látja, mert vannak olyan helyzetek, amit én nem tudok megoldani. Hogy mondjam, nem csak, hogy mint ember, hanem Isten segítségével sem, mert az én részem is benne van, amikor tisztán az ő része szükséges ahhoz, hogy megoldódjanak helyzetek egy-egy kapcsolatban. És azt gondolom, hogyha sikerül átadnunk ezeket a dolgokat neki, tehát sikerül rábíznunk és kiszállnunk az adott időben, kilépnünk a megoldásból, ha nem gondoljuk azt, hogy csak mi tudjuk megoldani, hanem tényleg az Istent is bevonjuk a kapcsolatba, de nem ketten vagyunk mondjuk egy barátságban, hanem már hárman, vagy akár az osztályba őt is behívom, nem csak én vagyok ott tanár, hanem ő is, mint az én tanítóm ott van, akkor már is könnyebben mennek, és már is alakulnak a kapcsolatok.
Nálam első körben a feladatmegoldás az, amiben én nagyon sokszor számíthatok a Szentlélek segítségére. Tehát, hogy ő irányítson, hogy segítsen nekem abban, hogy megoldhassuk ezt az adott dolgot, és rábízom. Egyébként nagyon érdekes, hogy amióta a Szentlélek szemináriumot elvégeztük, azóta nagyon-nagyon sokszor visszatérő momentum, szinte napi szinten, hogy a Szentlélek mindig ott van a napon. Tehát, hogy ő az, aki azért úgy intézi nyilván a Jóisten általa, hogy mindig megoldódnak a dolgok, és ami nem rajta múlik. Tehát ilyen nagyon-nagyon érdekes megtapasztalás egyébként.
Következő mondatunk így hangzik. Jézus úgy nyilatkozott önmagáról, hogy ő az ember barátja. Ő minden jót és szépet át akar adni, ami benne van, de ezt csak olyan mértékben tudjuk befogadni, amilyen mértékben megnyílunk előtte a hit és a szeretet által. Ez megint egy komoly mondat, mert ugye itt megint értelmezhetjük ezt nyugodtan, ugye itt a János evangéliumának a 15. fejezetéből idéz az írás, hogy az ember barátja. Ha én azt mondom magamról, mint hívő ember, hogy az én barátom Jézus, akkor kiről van jogom azt mondani, hogy ő nem az én barátom? Tehát ez egy ilyen érdekes kérdésfelvetés, hogy ha én Jézus barátja vagyok, és én az ő barátjának tudom magam, ez egy megtiszteltetés, tehát hogy Jézus az ő barátai közé fogad bennünket, akkor én hogyan tagadhatom meg az én barátságomat egy másik embertől? Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, nem? Vagy hogy látjátok ti ezt a érdekes?
Hát akkor itt az, hogy mi a barátság, mert hogy igen, Jézus azt mondta, hogy mindenki a fele barátom, és hogy nyilván, ha ő a barátom, ez természetes, meg nem ha ő a barátom, hanem igenis ő a barátom, tehát mindenki a fele barátom. De a barátságomat megtagadni másoktól, és attól függ, kinek mi a barátság, vagy mi hangsúlyos egy barátságban. Az, hogy az ellenségemnek is segítsek, ha baj van, vagy bármi, tényleg ott legyek. Tehát az, hogy ott legyek, mint ember az embereknek. Legyek az az ember, aki Jézus szeretete átsugárzik a számukra. Ezt meg tudom tenni. Azt, hogy ezt milyen formában, az nyilván a jó Isten dönti el, hogy mire hív, és mi az, amiben éppen segítségemet kérik. Én azt gondolom.
Azt nehéz szerintem sok embernek, hogy meghallja azt, hogy ő lehet egy eszköz. Tehát azt a hívást, hogy ő lehet ennek, amit Krisztus is elmondott, ennek a szeretetnek a közvetítője.
De végül is itt a szöveg szerint mindannyian azok vagyunk, akik igent mondtunk Jézusnak.
Hát de nem mindenki hiszi ezt el, nem? Tehát, hogy meg nem mindenki akar az lenni. Tehát amit te mondtál, az előítéletek, a rengeteg gőg, ami az emberben van, szerintem ez mind meggátolja.
Szerintem nagyon sok feladat és munka az, hogy valaki ezt leküzdje ezeket a nehézségeket, és eljusson addig, hogy, hogy ő valóban megfelelő eszköz legyen már számára.
De le lehet-e küzdeni ezeket a nehézségeket?
Törekedni kell rá.
Hát de nem minden, szerintem nem mindenki látja, hogy le kell küzdenie, mert pontosan Sátán szerintem nagyon sokszor elvakít nagyon sok és keresztényt is, tehát annyira meg tud téveszteni, hogy jaj, én jól csinálom a gőg, nincs semmi bűnöm. Hát te magad mondtad, hogy nagyon sokan ugye, meg nagyon sok atyától hallom, hogy a gyóntatószékben hányan mondják, hogy nincsen bűnük. Mert igazából azt gondolják, hogy kereszt, hát nem, és kijön a templomból, és nem veszi észre. Egyszerűen a lelkiismeret el van altatva. A lelki szemeikkel nem lát sok ember, azt gondolom. És nyilván mi is azért látunk, mert az Isten kegyelme velünk van, meg mert imádkozunk. Tehát én azt gondolom, tehát nem az, hogy most mi mekkora emberek vagyunk, és azért látunk bármit is, nem, hanem a kegyelemből, az Isten kegyelméből, tehát ezért. Meg az, hogy nyitottak van, nyitottság, hogy befogadjuk, hogy ő a mi úrunk, és ez szerintem meg a barátunk, és ez lényeges, nem?
Ez ugye el is hangzott a szövegben, hogy csak annyira tudja adni az Isten az ő kegyelmét, amennyiben én erre nyitottá válok, és talán nagyon sok embernél itt van ez az akadály, itt van ez a lepel, hogy Izajás próféta fogalmaz a végső idők, hogy az Úr majd leveszi a leplet az ember szeméről, tehát talán itt van ez a lepel, hogy mi talán sokszor megszabjuk, hogy mennyire akarunk nyitottak lenni, és ez egy óriási akadály itt a hívő embereknél is, hogy nem mindenre akarunk nyitottak lenni. Tehát, hogy úgy egy kicsit ilyen svédasztalos módon válogatunk, hogy bizonyos dolgok tetszenek Jézus tanításából, a Biblia üzenetéből, bizonyos dolgokat pedig nem fogadok el, mert nem tetszik. És bizonyos dolgokra nyitott vagyok, főleg akkor, hogyha az Isten adni akar valamit, azokra mindig nyitottak vagyunk, hogyha mi kapunk valamit, hogyha az Isten nekünk ad valamit, de amikor nekünk kell adni, amikor nekünk kell cselekedni, nagyon sokszor ezeket nem akarnánk meghallani, hogy bizony itt nem csak az Istennek feladata az, hogy adjon, hanem hogyha én az Istent megismerem és megszeretem, akkor onnantól kezdve nekem kötelességemmé válik az, hogy olyan legyek, mint az Isten, hogy tudjak szeretni, tudjak adni, tudjak áldozatot hozni, mert ugye itt, amikor a bűnről, vagy bűnösökről beszélünk, vagy az emberképről, ugye, hogy hogyan tekintek, hogyan ítélek, hogyan nyilatkozok a másik emberről, itt azt látjuk, hogy a világban ugye gyakorlatilag ítélet van. Tehát azonnal mondom a véleményem, mondom az ítéletem, kiharcolom a büntetést, meg akarok mindenkit büntetni, fel akarok lázadni, és hát ugye a megváltás kapcsán is, ugye amikor a messiás várás, ugye, és amikor Jézus nem fogadják el, hát pont ez a probléma, hogy sokszor el is hangzik, hogy olyan megváltót képzeltek el, aki majd harcol, aki felszabadít, aki ilyen szabadságharcos, és politikai harcos, és mindenféle harcos, és Jézus pedig a szeretet törvényével, és azt mondják, hogy ez nem lehet a megváltó, aki a szeretet törvényével jön. Mert nem ilyet akarunk. Tehát lehet, hogy még el is hitték volna, de eldöntötték, hogy ők nem ilyen megváltót akarnak, hanem egy harcos megváltót. És Jézus pedig nem eltapossa a bűnösöket, feláldozza a bűnösöket, eltiporja, hanem ő maga hoz áldozatot a bűnösökért. Tehát gondoljunk a keresztre, amikor Jézus azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Nem elítéri a bűnösöket, hanem feláldozza magát értük. Tehát áldozatot hoz a bűnösökért. És itt ezt a keresztény mentalitásnak nagyon meg kell tanulnia, és az egyáltalán az emberi mentalitásnak, hogyha valami történik, valami bűn, valami hiba, akkor nem elítélni, hanem áldozatot kell hozni azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Tehát nagyon sokszor azonnal ítélnénk és büntetnénk, de nagyon sokszor nem ez vezet célra, hanem az, hogy áldozatot hozok. És akkor ide térjünk vissza most a lényeghez, ugye a eredeti témánkhoz, hogyan befolyásolja mindezek alapján az Isten képünk, az ember képünket. Tehát mindaz alapján, amiről beszéltünk itt a három műsorban, talán ez egy jó lezárása lesz ennek a témának, hogy hogyan befolyásolja mindezek alapján, miért jó a helyes Isten kép ahhoz, hogy az ember képünk is helyes legyen. Hogyan van ez kapcsolatban? Így levonva a konklúziót.
Te mondtad az egyik szentmisében egy prédikációban, hogy a béke az velünk kezdődik, tehát bennünk kezdődik. És azt gondolom, hogy a békét az csak Isten tudja nekünk megadni, az ő békéjét, és hogyha ez megvan, tehát ugye ez is csak is az imádság, tehát ha keresem a kapcsolatot Istennel, akkor a többiekkel is normális lesz, tehát a többi emberrel is normális lesz a kapcsolatom. Tehát megkapom az ő békéjét, akkor a békesség kiárad belőlem, az ő békessége a többi emberre, és ezáltal a kapcsolataim is. Tehát ahol tartok Istennel, ott tartok az emberekkel is.
Szerintem egyébként ez az egyik legnehezebb feladat, főleg, hogyha valaki nem olyan környezetben van, amiről beszéltünk ugye már az elmúlt adások során is, és ezért kell nagyon-nagyon erősnek is minél többet aktív, úgymond aktív imádkozónak lenni, vagy és esetleg segítséget kérni. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy ne féljünk segítséget kérni, akiről tudjuk, hogy vagy úgy gondoljuk legalábbis, hogy ő megfelelő istenképpel rendelkezik, vagy ő egy példakép lehet a mi számunkra, hogy ő is imádkozzon értünk, hogy minél inkább kialakuljon a megfelelő istenkép.
Avilai Szent Teréz írja az egyik művében a tökéletes szeretetről, azt mondja, hogy akkor tudunk ebben a világban helyesen élni, akkor lesz helyes az emberképünk, ha ismerjük az Istent, és tudatában vagyunk annak, hogy e világ mellett van egy másik világ is, ahová tartunk, amerre tartunk. És hogyha megvan bennünk ez a világos látás, hogy nem csak az e világ van, hanem egy másik is, akkor kialakul bennünk a teremtmény és a teremtő tiszta képe. Hogy a teremtő Isten jónak teremtett minket, és hogy nekünk teremtményeknek nem az a célunk, hogy egymást gyűrjük, hanem az a célunk, hogy együtt eljussunk a teremtőhöz. Tehát, ahogy Kriszta is mondta, ahol tartunk az Istennel, ott tartunk az emberekkel, és az emberi kapcsolatainkat is érdemes megvizsgálni, hogy milyen képünk van az emberekről, mennyire vagyok rendben, mennyire él bennem az irgalmas és szerető Isten képe. Mert hogyha az Isten irgalmas és szerető képe él bennem, akkor én is irgalmas és szeretetteljes vagyok. Ha a türelmes Isten képe él bennem, akkor magammal és az embertársaimmal én is türelmes vagyok. Mert az Isten végtelenül türelmes. Látjuk, hogy a világgal, a történelemben és az emberrel mennyire türelmes volt az Isten. Egészen a végsőkig elmegy, és még akkor is türelmes. És hányszor visszaír az ember az Istennek a türelmével. Ezért jó, hogyha helyes istenképünk van, és ez a helyes istenkép határozza meg az emberekkel való kapcsolatunkat is. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy mindannyian megismerjük az Istent, helyesen ismerjük meg az Istent, és az a kép, amit róla kapunk a Szentlélektől, ez a kép ez mélyen belénk ivódjon, és ez a kép aztán kifelé az emberek felé is megnyilvánuljon. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.